Folytatódik az Arénakon, és Péter fotográfus a ma esti vendégünk, és beszélgettünk már a Magyar Nemzeti Galéria tárlatáról, illetve annak leginkább első egységéről, illetve a kezdetekről, a 60-70-es évek széki fotográfiáiról, illetve nem csak erdélyi, hanem hagyományos paraszti világot ábrázoló fotográfiáiról. És most lépjünk egy kicsit tovább a következő egységre. Ugye a 70-es években már ejtettön is erről néhány szót az első részben. Az ingázó munkások témája volt az, ami igazán érdekelte, hogy milyen az, amikor valaki eljön faluról, hétközben távol a családjától dolgozik, és aztán a hétvégére látogat vissza. A vendégmunkás sorozatnak van egy főszereplője, ugye Skarbit András, de hogyan találta meg őt, vagy hogyan alakult ki az, hogy ő az igazi alanya ezeknek a képeknek?
Hosszú időbe tellett, bevallom, amíg kiderült számomra, hogy hát először is, hogy csak egy hőse kell legyen. Úgy kezdtem a munkát, hogy vonatokon, azokon a bizonyos hírhet fekete vonatokon utaztam, péntekenként felszálltam, csatlakoztam a Nyírségbe induló munkásvonatokon, fáradtan, elgyötörten, hazafele tartó emberekhez. Hát ez a csatlakoztam, ez nem fejez ki semmit. Ezek zsúfolt vonatok voltak. Olyan zsúfolt személyvonatok voltak, hogy amikor begördültek a keletibe, betolattak a vagonok, akkor ott álltak az emberek, és
van is egy ilyen fotó, jóformán a sínen is álltak.
Így van, és volt baleset is, sajnos, ugráltak föl a még mozgó, tolató kocsikba, azért, hogy le tudjanak ülni. De nagyon sokan állva utaztak, meg bőröndjükön utaztak, na most elképzelhető, hogy ott fényképezni, az nagyon nehéz volt. Hát már csak, nem csak mozogni volt nehéz, hanem ott valahogy az embernek, hát hogy ne váltsa ki agressziót. Hát ott kezdődik a dolog. Hát pénteken, mint említettem, mentek haza ezek a vonatok. Én nekem csütörtök estétől már általában gyomorgörcsöm volt az izgalomtól, meg hát a félelemtől egy
De kicsit. Maga a téma az egyenes folytatása volt a korábbiaknak, tehát ez volt az út.
Így van, mert tudtam, hogy ezek hazamennek a családjukhoz. Tehát engem pont az érdekelt, hogy ott azért ők nem szakadtak még el teljesen. Tehát ez nem az a réteg, amelyik faluról elköltözött a városba. Ez az a réteg, amelyiknek otthon maradt a családja, a feleség, a gyerekei, a háza, mindene, tehát az a megszokott élettere, és amikor hazamegy, azt az életet éli is két napig. Viszont hétfő hajnalban megint fölül és jön. Na hát így kezdtem a vonatokon, és még munkásszállásokra mentem, próbáltam ismerkedni, barátkozni, de hát végül a vonat adta lehetőséget, az indulást, mert megismertem egy tiszaeszlári kubikos brigádot. Ezek 8-an voltak, és jártak be minden hétfő hajnalba, a fővárosi gázműveknél dolgoztak, és a fővárosi gázműveknek a munkásszállásán laktak együtt a Gyöngyike utcában. Na hát, akkor azt mondtam, hogy ez a téma, mert végre le tudom szűkíteni valamire, ugye, mert az, hogy csak úgy ez megint egy kicsit alkati dolog, hogy én nem, ezt meg lehetett volna csinálni másnak, úgy ezt az egész történetet, hogy tényleg csak jár vonaton, meg munkásszállásra, meg innen is, onnan is, amonnan is fényképez embereket. Én úgy éreztem, hogy ez nekem nem megy, nekem le kell szűkíteni egy olyan csoportra, egy olyan kicsi körre, akiket már ismerek, akikhez közöm van, és akkor jött a brigád. Na, a brigádot még fényképeztem majdnem egy évig, és aztán rájöttem, hogy de akkor az már nagyon hasznos idő volt, mert hát eljutottam a családjukhoz, meg munkába, munkásszállásra, tehát az egy nagyon fontos időszak volt. Az egy tényt, ugye attól a ténytől eltekintve, hogy próbáltam egy kicsit ilyen távolságtartó módon fényképezni, ugye, hát ami nagyon rosszul állt nekem. Mindez a görcs, hát ez egy görcs volt végül is, akkor oldódott föl, amikor egy olyan összességében másfél év, a kezdettől számítva, másfél év után világossá vált számomra, hogy van egy ember a képeken, aki mintha maga megtestesítene mindent, amire én gondolok, és ezt az embert nem zavarja a fényképezőgép. Ez soha nem pózol, ez soha nincs zavarba, nem húzódik el, és van valami varázsa ennek az embernek a képeken. Tehát amikor a könyvemnek az előszavát írtam, az azzal kezdődött, a vendégmunkás című könyv, hogy Skarbit Andrást nem én, hanem a fényképezőgép választotta ki. De valóban azok a képek, amik másfél évig készültek, azt mondták el, hogy itt az ember, ő rá lehet építeni ezt az egész történetet, és ez is történt.
De érdekes, azt is írta valahol, hogy bár nagyon megnyílt a fényképezőgépnek, de tulajdonképpen egy ilyen szűkbeszédű ember volt, tehát nem volt másképp benne ez a fajta nyitottság vagy közvetlenség.
Beszédben nem. Igen. Egy nagyon kevés beszédű ember volt. Az, hogy ő nem reagált a fényképezőgépre, az egy szerencse volt, de egyébként is nehéz volt áttörni ezen az ő személyi ezen a személyiségén, de még az ment. Az volt a könnyebbik, a nehezebbik a felesége volt, ugye? Mert ha én otthon, az otthonukba is fényképezek, már pedig fényképeztem nem keveset, az a feleséget is meg kellett nyerni ennek. Megint azt hoznám, amit már egyszer mondtam, az idő. Az idő, amit az ember befektet egy ilyen munkába. Az idő, ami segít, hogy megismerjük egymást, az idő, amiben kialakul a bizalom, az idő, amiben megszoknak. És végül ez a elég nehezen induló kapcsolat, például a feleségével, hát azért elvezetett mégiscsak oda az út, hogy végül a családi ágyban is tudtam fényképezni őket. És nagyon-nagyon szép barátság alakult ki a munka végére. Azért mondom, hogy a munka végére, mert amíg be nem fejeztem, addig azért igyekeztem a munka miatt egy olyan 3 lépés távolságot tartani. A munka pedig addig tartott, amíg az András nyugdíjba nem ment. És azzal vége volt a fotografálásnak, az ingázásnak, a történetemnek is, attól kezdve jött a szerkesztés, és attól kezdve a viszonyunk nagyon-nagyon megváltozott. Tehát minden, amit addig tiszteletként, rokonszenvként éreztünk egymás iránt, az akkor átment barátságba.
És az nyilvánvaló volt, hogy egy ilyen sorozatnál nem csak ezt a vendégmunkást, tehát a munka oldalát, vagy a templom utáni részt érdemes megmutatni, hanem akár mondjuk a hálószobát, akár mondjuk egy unokával közös jelenetet, vagy mondjuk egy nagyon privát, például egy zuhanyzást is.
Ez nagyon szerencsés volt, hogy ennyi mindent megmutathattam, mert az András sokkal többet kínált végül is az ő története, mint amit én a kezdetekben reméltem. Tudnék, az egész történet, mikor a végére értünk, az utolsó években már pontosan ott volt előttem, hogy ez hordoz egy nagy tanulságot is. Az, hogy ez az ember, aki itt Pesten azt mondja nekem mindig, hogy tudja Péter, itt Pesten én olyan semmi ember vagyok. Ez ember hazamegy a falujába, ott várja a felesége, ott várják a gyerekei, van egy kertje, állatokat tart, vasárnap szépen felöltözik, elmegy a misére, mise után az öreg parasztok úgy hallgatják szájtátva, hiszen ő a messziről jött ember, úrnapján is ő viszi a zászlót, tehát ő valaki, egy megbecsült ember. Nagyon kettős élete volt, és ettől, hogy ilyen hátországa volt Tiszaeszláron, ettől ő úgy érezte, hogy egy harmonikus életet él. Pesten, hogy ilyen semmi embernek érezte magát, ez nem a mérleget nem billentette el, hanem az otthoni élete, az, hogy ő pater familias volt, és mindazok a körülmények körülötte, azok végül is egy harmonikus érzést és egy harmonikus életet sugároztak. Azt hiszem, hogy a munkának az egyik legnagyobb ajándéka számomra ez a tanulság.
Mekkora anyagból áll össze egy ilyen sorozat? Tehát mondjuk arányokat tekintve.
Hát, ez sok munka. Ebbe mondjuk fényképezés volt 8 év, és utána másfél év szerkesztés, összesen 10 év. Hogy mennyi kép, azt nem tudom megmondani, mert az ember nem számolja meg, de nagyon sok, szóval több száz tekercs, hiszen hát ilyenkor az ember még abban a korban is, ugye, amikor filmre dolgoztunk, amikor azért hát sokkal szűkre szabottabbak voltak a keretek, mint ma a digitális fotóban, de hát akkor is azért több tekercset csináltunk, ha már utazunk, ha már felülünk egy vonatra,
Bartis Attila idézte ugyancsak a megnyitón Cartier-Bressont, aki azt mondta, hogy ugye a zseniális képet néha csak milliméterek választják el az érdektelentől. Azt mindig pontosan érezte már az elejétől, hogy melyik az a kép, ami igazán jó, vagy remek, vagy érdemes kiállítani, vagy érdemes albumba tenni.
Amikor valami történik, akkor az ember tudja, hogy ez fontos. A képről csak reméli, hogy meg tudja ezt fogalmazni, de amikor ott vagyunk, akkor tudjuk, hogy most valami nagyon fontosat fényképezünk. Tehát ez az a pillanat mondjuk ebben a történetben, most épp a Skarbit Andrásnál tartunk, hogy ezt akkor az ember kínlódik, addig nem hagyja a fogak között a kutya, úgy tartja, és addig a témát nem engedi el, amíg nem érzi, hogy megvan az a kép, amiben ezt sikerült belesűríteni. De nem biztos a dolgában, csak reméli. Amikor aztán már megvannak a képek, nekem még akkor is kell egy kis idő, amíg eltávolodom a személyes emlékeimtől, és amikor már csak a kép dönt. Tehát ránézek a képre, és amit az a kép mond, az van ott, annak az értéke, és nem az például, hogy hú, pedig milyen nehéz volt ezt megcsinálni, vagy milyen szép nap volt, és ez milyen jó, hogy van erről egy kép. Nem, hanem amikor már csak maga a kép szólal meg, az dönt.
A következő blokk az ugye a hagyomány és az új együttélése, vagy a hagyomány kikopása a mindennapi életből, de érdekes módon ezt nem egy ilyen nosztalgikus vagy fájdalmas szemlélettel teszi, ami noha benne van, de mégiscsak azért sokszor inkább humoros, mint például mondjuk a Michael Jackson poszter a családi képek mellett a szobában. Hogy mi az, amit ebből meg akart mutatni, vagy miért volt érdemes visszamenni a rendszerváltás után székre, vagy máshova?
Nagyon fontos volt visszamenni. Fontos volt visszamenni, mert ne rögzüljön bennünk egy kép, hogy ott van egy érintetlen világ. Nagyon sok emberben van egy ilyen fura érzés, hogy jaj, de kár, hogy hát ez már Michael Jackson van ott. Michael Jackson van ott, persze, globalizálódtunk, közhely, amit mondok, muszáj kimondjam, hát erről van szó. Ezek a falvak, ezek a vidékek, ezek elzárt vidékek voltak sokáig. Ebben benne volt a politikai rendszer, a társadalmi rendszer, gazdaságilag is elzártak voltak. És aztán jött a 1989, jött a rendszerváltás, egész Kelet-Európában leomlottak a határok. Na most ez oda-vissza mindent megmozgatott. Megmozgatta a világukat, mindaz, ami bejött a házaikba. Hát persze, hogy a televízió ott volt, hát ott ülnek a konyhába, és Hollywood ott van velük, miközben pucolják a krumplit. És a családi komódon ott állnak a képeik, az esküvői képek, a katonaképek, az első áldozó képek, és a családi képek mellett ott áll a hatalmas Michael Jackson poszter. Mintha családtag lenne. De a világban így élünk, hogy ezek a dolgok ma már természetes módon keverednek a mi életünkben is. Csak mi nem vesszük annyira, nem ilyen látható nálunk. A másik mozgás pedig, ugye ez, ami bejön, a másik mozgás, ugye leomlottak a határok, hát elindultak külföldre dolgozni. Nem kis jelentőségű dolog, nem csak kulturális szempontból, és nem csak gazdasági, hát gazdasági szempontból rendkívül lényeges volt, mert azért attól kezdve hoztak haza pénzt, épültek az új házak, nem csak arról van szó, hogy nagy házak épültek, hanem egészséges házak, nem földpadló, nagy ablakok, víz, világítás, WC, ezek nagyon lényeges dolgok. A másik oldalon, a veszteség oldalon viszont hát a közösség. Ugye a közösség, ami nyilvánvalóan lassú bomlásnak indult. Nagyon érdekes, hogy ez nem egy ilyen teoretikus dolog, hogy akkor ugye már közösség bomlik, mert nem. Tanulja voltam magam 1998-ban egy máramarosi faluban, húsvétkor nagy bált rendeztek még. Nagy bál volt, gyönyörű volt a kultúrban, és ugye hát következő alkalom, amire visszamentem, az Pünkösd volt, hát az nincs olyan nagyon messze húsvéttől. És főúton korzózó lányok, hogy már több éve jártam vissza, hogy ismerős voltam, tőlem kérdezték, hogy lesz-e tánc. És nem volt. Nem volt tánc, mert nem volt, aki megszervezze. Mert éppen azok a legények, akik a szervező voltak, akik lefoglalták a kultúrt, megfogadták a zenészeket, összegyűjtötték a pénzt a zenészeknek, akik a lányokat megszervezték, hogy hozzanak ételt a zenészeknek. Szóval, akik az egészet megszervezték, a külföldön dolgoztak. Tehát ilyen rövid idő alatt érződött, hogy hú, itt valami nagyon kezd eltűnni. És természetes, hogy ez egy folyamat, nem csak pünköskor nem voltak, hanem lassan már alig voltak. Mint ahogy Máramarosról említettem, egy évben egyszer jönnek haza, akkor tartják a lakodalmakat. A többi időben üres a ház, közösség nincs.
Mitől érzi, hogy kimerül egy téma, vagy hogy befejez egy munkát? Ugye mondjuk az egyértelmű, amikor a képek alanya nyugdíjba megy, vagy vannak ilyen választópontok. De mondjuk ebben az esetben, amikor azt mondja, hogy most kész van egy sorozat, és most ezt itt befejeztem.
Amikor már csak ismételni tudok, akkor érzem, hogy be kell fejezni. Tehát amikor a vendégmunkást azért kezdtem el, mert korábban, amit csináltam, úgy éreztem, most már csak ismételek. Nincs új. Ugyanezt éreztem a Betlehemeseknél, a Hagyomány című fejezetben, hogy nem tudom, ez már ismétlés lesz minden. Tehát amikor az emberben már nincs olyan, hogy még hozzá kéne tenni. Most a Nemzeti Galériában látható legutolsó fejezetnél számoltam, hogy az utolsó fejezet, hogy az gazdag legyen és erős legyen, számoltam, hogy hány képnél tartok.
Ezt az elmúlt három évben készítette.
Így van.
Az itt dolgozó erdélyi asszonyokról.
Így van. És számoltam, hogy most már, mert nagyon nehéz volt. Azt kell mondjam, ez volt a legnehezebb. Legyőzni azt az ellenállást, hogy nem akarnak szerepelni. Előtte én már öt évvel ezelőtt pontosabban, majdnem másfél évig fényképet, kezdtem ezt a témát, és nagyon nem ment. Először is az volt a legnagyobb gond, hogy nem találtam a hangot, nem találtam a kompozíciós formát, nem azt a fotográfiai megoldást, hogy kell ezt megcsinálni. És borzasztó rossz képek voltak, borzasztó rossz. A másik, hogy plusz sok ellenállásba ütköztem. Házigazdák azt mondták, hát nem akarjuk, hogy fényképezzem, mert itt értékes festmények vannak, akkor maga hoz asszisztenst, és ki tudja, hogy maga kit hoz, aztán jönnek a rablók. Szóval nagyon nehéz volt, és bevallom, feladtam. Tehát úgy éreztem, hát ez nem megy, hát Istenem, az ember 77 évesen már nem tudja ezt kigyötörni magából, úgyhogy feladtam. És akkor jött a Pán László meghívása, Baki Péter az egyik kurátorom kezdeményezésére, meghívott Pán László, a Nemzeti Galéria főigazgatója, és a megbeszélés után, hát nagyon borzasztóan örültem, hát hogy örültem, ez nem is kifejezés, hát teljes lázban voltam, és hát nem is tudtam aludni az izgalomtól, ez előfordul nálam, én még mindig ilyen lelkes kis cserkész tudok lenni néha, és ahogy az izgalomtól, ugye fönhánykolódtam éjjel, rájöttem, hogy ez a kiállítás, ez nincs, ha nincs új anyag. Tehát még élek, aktív vagyok, jól vagyok, hát ez így nem megy, hogy akkor most kirakjuk azt, ami volt, ez így nem jó. És meg kell csinálni, valamit kell csinálni, és hát persze, hogy mit kell csinálni, azt, amit már elkezdtem, és akkor új utakon indultam el, és valahogy ráfutottam jó vágányokra, jó ösvényekre, és megtaláltam a hangot. Tehát megtalált, pár kép után rájöttem, hogy kell ezt megfogalmazni úgy, hogy egysége legyen, és elmondja azt, hogy ezek, hát ebben rengeteg tisztelet is van, ami végül ott megjelenik. Úgy szívem szerint, ezt már máskor is elmondtam, ha nem félnék attól, hogy ez nagyon, de féltem, hogy ez nagyon patétikus, akkor azt írtam volna alá, hogy hát tisztelet a széki asszonyoknak, ezt írtam volna a címnek, de én nagyon reménykedem, hogy ha nem írtam oda, akkor is átjön ez a tisztelet.
De mi volt ez a mondani való, vagy ez a fogás, amit megtalált aztán ebben a témában?
Az egy fotográfiai fog, amit meg kellett találni.
Tehát ez egy formavilág.
Persze, az, hogy építem föl. Tehát hogy építem föl a képeket, hogy egységessé álljanak össze, és együtt hozzák azt az üzenetet, amit én szeretnék, hiszen azért itt egy nagyon, most gondoljon bele, hogy milyen széttördelt világba kerülnek ezek, ők hozzák az egységet attól, hogy mindegyiken az a jellegzetes széki népviselet van. És ugyanakkor körülöttük hol aluljáró van, hol a nyugatinak a visszatükröző képe,
modern konyha,
hol nagypolgári lakás festményekkel, hol autóbuszpályázva, hol lesz, hol... Tehát mindezt nagyon, azt hiszem, hogy nagyon jó időben. Van, amikor az embert úgy elkapja a svung, és úgy viszi. Hát amilyen kudarcos volt az kezdete, olyan jó lendülettel sikerült a többit végigvinni.
Mitől hiteles egy kép?
Hát ezt kívülről nagyon nehéz megmondani, belülről érzem. Tehát ha én csinálom, akkor érzem, a más én is általában azért érzem. Én azt hiszem, hogy ha visszajön, ha a fotográfus benne van, tehát ha vállaltam benne van, ha érzem, hogy nélkül ez a kép nem lenne. Nekem akkor jó. Egyébként is az a fotográfia, amit én szeretek, az a fajta fotográfia az én kedvencem, amelyik megérint. Tehát amikor a személyességről beszélünk, akkor ugye a nézőt se hagyjuk ki. Van az én személyességem, amit én nagyon szeretnék a képre átvinni, és néha sikerül, de ugyanolyan fontos, hogy a nézőt megérintse, és ez kell a néző is. A néző nyugodtsága, türelme, ugye hát milyen korban élünk, hát kattintunk a mobilunkra, hogy megyünk a Facebookra, és
a fotók jelentős része online jelenik meg.
Igen, és hát adunk egy-két másfél másodpercet egy képnek. Na most itt jön már egy komoly feladat, hogy én lekössek valakit. Hát annyi információ van ott a képeken, én szeretném, ha megállna, és leolvasná. Egy képet ugyanúgy olvasni kell. Megint ott vagyunk az információknál, hogy igen, információ sok van. És az nekem fontos, mert egy kép gazdag kell legyen abban, amit elmond. Sok mindenről kell beszélni. Hát ez viszont a nézőnek is időt kell szánni, hogy elolvassa.
Nagyon régóta zsűrizik, tanít. Mennyi az, amit ebből át lehet adni?
Hát én a legfontosabbat szeretném mindig átadni, az örömét.
De hát aki ezt választja, annak az magától értetődő, vagy nem?
Nem mindig, nem magától értetődő, de azt hiszem, hogy azok a szerencsés emberek mindig, akik azt csinálják, amit szeretnek, ez közhely, ugye ez olcsó közhely, de a fotográfiát könnyű szeretni. Tehát egy fotográfus nagyon sok felé mozog, sok különböző vidékeken, közegekben fordul meg, különböző emberekkel találkozik, sok mindent lát az életből, ami másoknak legfeljebb csak mint hír jelenik meg. Egy fotográfus sok mindent átélhet azzal, hogy ott kell legyen, még egy újságíróval szemben is óriási előnye van, mert az újságíró bemegy a könyvtárba, vagy az interneten nézi a dolgokat, és összeállítja a cikkét. Fotográfusnak ott kell lenni. Benne kell lenni az eseménybe. És ez annyi izgalmat, örömöt ad. Egyébként a legcsodálatosabb érzés, amikor fölmegy az adrenalin szint, és van valami fontos, amit meg akartam csinálni, és amikor sikerül, hát a munka az egy csodálatos dolog. Ezt az örömöt szeretném átadni, de amit gyakorlatilag próbálok, az, hogy hogyan komponálok meg, hogyan mondok el valamit, hogyan fogalmazok, és hogyan próbálom úgy megfogalmazni, hogy értsék majd a képnézői. Hát ez a tanítás része.
Köszönöm szépen a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet. Az elmúlt egy órában Kornis Péter fotoművészt hallották, fotográfust, azt hiszem így szereti jobban. Én Seres Gerda vagyok, a műsor elkészítésében közreműködött Módos Márton főszerkesztő.